Tiszteltem, hölgyeim és kis Robert Rinyár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Néhány érdekesség Horvátországról. Rábszigetén született a 4. században Marinus, a híres kőfaragó, aki később San Marinót megalapította. Marco Polót is horvátnak tartják errefelé, állítólag Korcsula városában született a híres felfedező. Horvátországból származik 5. Sixtus pápa, az egyházi intézmények reformátora. Sok horvát feltaláló is van. Nikola Tesla horvát fizikus találta fel például a váltóáramot, és a horvátok úgy tartják, hogy a zágrábi Szavoljub Penkala találmánya a golyóstól, való igaz, a mester készített egy speciális sűrített tintával működő írószert. David Schwartz horvát feltaláló készítette az első szerkezetű léghajót, Ivan Vucetic pedig az egyik azoknak, akik kitalálták az új lenyomatok alapján történő személyazonosítást. Horvátországnak vannak legjei, például Horvátországban él a világ legősibb és legnagyobb medúzája, mégpedig a Jeti tavakban félméteres medúzát lehet látni, remélhetőleg csak látni és nem érezni. Horvátországban található a legmélyebb európai karszvidéki barlang. Szintén horvát leg a nyakkendő készítése, ugyanis legelőször a horvátok készítettek ilyen ruhadarabot. A 18. században a nyakkendő ötlete annyira megtetszett a franciáknak, hogy átvették, majd elterjesztették az egész világon. Nem csak a nyakkendőt terjesztették el egyébként érdekesség a franciák, hanem sok mást átvettek és elterjesztettek a világban, ilyen például a croissant, ez ugyanis nem francia találmány, hanem osztrák. Az osztrákok találták ki a croissant, és amikor Napóleon elfoglalta Bécset, akkor annyira ízlett neki, hogy magával vitte a croissant receptjét Párizsba, és aztán manapság ugye úgy fogyasztjuk, mint híres francia péksütemény, pedig igazából osztrák-bécsi találmány. A legnagyobb sziget Horvátországban Krk szigete, 409 nézetkilométeres, a legmagasabb sziget pedig Brács, 779 méter az a magasabb csúcs. A legnaposabb szigetnek Hvart tartják, vagyis hogyha a turisták az alapján választanak, hogy mindenképpen legyen jó idő, akkor Hvar szigetén van a legnagyobb esélyük arra, hogy napsütést élvezzenek. Dubrovnik a legmelegebb, a mediterrán medvefóka legutolsó példányai pedig a horvát vizekben élnek, szintén a leggyűjteményből olvastam ezt, és összegyűjtöttem még azt is önöknek, hogy milyen állatokat érdemes megnézegetni Horvátországban. Nos, a legkülönlegesebb a zágrábi kék béka, tényleg elképesztő a színe, de hogyha valaki nem békákat szeretne nézegetni, hanem inkább a halakat megcsodálni, akkor homárral és langusztával is találkozhat, de leginkább a tányéron valamelyik adriai kikötő éttermében. Többen is kérdezték még korábban a hallgatók közül, hogy kell-e félni cápatámadástól az Adrián. Nos, alig ha, tehát a Karib-tengeren, de legfőképpen Los Angeles környékén van nagyon sok cápa, meg Ausztráliában, ott tényleg naponta láttam az Ausztrália Sydney öböl környékén, meg a híres Bondi Beach-en cápákat, Horvátországban nem. Bár előfordult, hogy fehér cápát is láttak már az Adrián, ugye azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtti hír ez, de egyáltalán nem jellemző, úgyhogy ettől nem kell tartani, annál inkább kell vigyázni a tengeri sünökkel, úgyhogy gumipapucsot mindenképpen vigyenek magukkal. Horvátországban búvár tanfolyamot is lehet végezni, 2-3 naposak a tanfolyamok általában, hogyha valaki szeretne 12 méterig merülni, akkor egy nap előképzés után majd másnap videókat kell nézegetni, ebből vizsgát tenni, magyar nyelven is meg lehet ezt tenni, és utána van egy nap gyakorlati oktatás, tehát 2-3 nap alatt lehet 12 méteres merülésre jogosító igazolást kapni, scuba diver jogosítványt kapni. Hogyha valaki 30 méterig szeretne, akkor az általában 3-4 nap alatt szerezhető. Nagyon sok hajóvezetői tanfolyamot is indítanak Horvátországban. Magyarul is, angolul is el lehet végezni ezeket. Általában egyhetesek a túrák, gyakorlati képzéssel, elméleti képzéssel együtt. Itt is tesztet kell írni, illetőleg van egy gyakorlati vizsga, majd a nemzetközileg elismert jogosítványt megkapják. Még nem hallottam olyanról, hogy valaki megbukott volna a hajóvizsgán. Hát lehet, hogy elképzelhető, hogy van-e, aki elvégezte a tanfolyamot, és megpróbálkozott a vizsgával, még mind átment, hogy kellemes családias légkörben zajlik, mint bár azért tegyük hozzá azt is, hogy igazából nem egy nagy művészet egy hajót elvezetni, tehát sokkal egyszerűbb és veszélytelenebb úgy gondolom, mint autót, kevesebb a kritikus szituáció, úgyhogy ha valaki képes levezetni a horvát tengerpartra, akkor szerintem arra is képes, hogy megszerezze a hajóvizsgát.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
15 perce ültem a szálloda által értem küldött limuzinban, amikor átértünk a hegyen, és megpillantottam a várost. Pont délután volt, a gyönyörterként ragyogott a tenger ölelésében. Nem véletlen, hogy a UNESCO egyik igazgatója azt mondta, Dubrovnik a világ kincse. Pár fotót készítettem, majd megérkeztünk a legendás dubrovniki szállodához, a Hotel Excelsiorhoz, pont most újítják fel egyébként. A becsekkolás gyors, a szoba remek, és hibátlan a kilátás az óvárosra, a régi kikötőre, valamint a dubrovniki öbölre. A kiszolgálás pedig nagyon profi, úgyhogy elmondhatom, hogy bizony vannak már Horvátországban is jó minőségű luxusszállodák. Dubrovnik környékén a tengerpart meglehetősen érdekes. Például az Excelsior Hotel környékén azonnal mélyül, viszont kristálytiszta. Rögtön a szálloda mellett van egy homokos, kavicsos strand, ez a híres Bánie, Dubrovnik legismertebb strandja. A szálloda régi szárnya egykor a román diktátornak, Ceausescu-nak is otthont adott. Az új szárny ugyanakkor teljesen beleilleszkedik a közeli óváros hangulatába, a kövek, a homlokzat egyaránt. Nagyon sok konferenciát tartanak Dubrovnikban, főleg az orvosok és a patikusok. Mint elmondták a kísérőim, ennek az az oka, hogy 1317-ben itt a Kisbarátok rendházában nyitották meg Európa egyik első patikáját, amely azóta is folyamatosan működik. Ez adja az, hogy ha konferencia van, akkor ide jöjjenek a patikusok, gyógyszerészek. A vendégeket üdvözlő gyümölcs és süteményes tál minőségi csemegéket kínált, a szálloda ugyanakkor egy kis labirintushoz hasonlított, nem mindent találtam meg elsőre. Viszont a legjobb fotókat Dubrovnikról az Excelsior ablakából lehet készíteni, ezt megállapíthattam. Dubrovnik környékét már a görögök is benépesítették egykor. Aztán elfoglalták a területet a rómaiak, a várost Raguzának, Raguziumnak hívták. A 7. század közepén érkeztek meg a horvátok. Később Raguza a bizánci birodalom része lett, majd a Dubrovniki köztársaság virágkora következett. Klasszikus köztársaságnak szerintem igazából nem nagyon nevezhetjük, de a korabeli iratokon fennmaradt köztársasági kifejezést mégis használják a furcsa államra, mégpedig azért, mert a helyi arisztokrácia önkormányzata még a magyar és a török időszakban is megmaradt. Rektorokat választottak egy hónapra az arisztokraták maguk közül, és a rektor kormányozta a Dubrovniki köztársaságot. A bizánci birodalom fennhatóságát követően jöttek a velenceiek, ekkor egy kicsit csorbult az önállóság, de 1358-ban Nagy Lajos magyar király védnöksége alá került Raguza, és ettől kezdve a Dubrovniki köztársaság önkormányzata újraélett. 1526-ban a Mohácsi csatában a törökök legyűrték a magyarokat. Ez nekünk nagyon szomorú dolog, Dubrovnik pedig megünnepli, mert ettől kezdve Raguza a török birodalomnak lett az adófizetője, és ennek igencsak örültek, ugyanis sikerült megállapodniuk a törökökkel, adót fizettek, 12.500 aranydukát volt a szabadságára, viszont cserébe kereskedési jogot kaptak a török birodalom egész területére. A törökök nemhogy nem bántották, hanem egyenesen segítették és védték a dubrovniki hajókat, úgyhogy a köztársaság virágzott, cserébe az adóért rengeteg mindenkivel tudtak kereskedni, szigetekkel, településekkel, újabb és újabb épületeket emeltek, Dubrovniknak ez volt a fénykora. A 16. században már saját pénzt vertek, önálló zászlójuk volt a védőszentjük alakjával, Szent Balázssal. Dubrovnikban a legnagyobb gondolengések okozták, ettől még a védőszent Szent Balázs sem tudta megkímélni a várost. 1520-ban és 1637-ben is volt itt nagyobb földmozgás. A legkatasztrofálisabb azonban az 1667-es óriási földrengés volt. Annyira tönkretette a várost, hogy sokan úgy gondolták, máshol kell letelepedni. Az arisztokrácia viszont ezt nem engedte. Hoztak egy olyan jogot, miszerint a hamis tanúzással egyenértékű az a bűncselekmény, ha valaki azt mondja, hogy el akar költözni. Pláne, hogyha meg is próbál elköltözni. Ennek hatására nem mentek el az emberek, hanem újjáépítették barokk stílusban a várost. 1808-ban aztán megszűnt a Dubrovniki köztársaság önállósága. Napóleon marsalja Marmont ugyanis úgy határozott, hogy Dubrovnikot Ausztriához kell csatolni. Később az osztrák-magyar monarchia része lett a város, egészen a trianoni békediktát. Végül az első Jugoszláviához csatolták, ezt követően a második Jugoszláviának is a tagja, majd 1990-től Dubrovnik Horvátországhoz tartozik. A délszláv háborút nagyon megszenvedte a város. 1991-re a drámai eseményekre még most is sok helyen emlékeznek. Lehet kapni a könyvesboltokban Dubrovnik háború idején feliratú könyvecskéket angol, német, horvát nyelven, hogy az egész világ láthassa a borzalmakat. Égő csónakokról készültek fotók arról, amint az óváros lángokban áll. Az egyik leghíresebb rendházban a patika mellett a mai napig őrzik a gránátok nyomát.